Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió Bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte hazánkat, mert nem tartjuk tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen itt tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székelyű bíróság továbbá arra kötelezte Magyarországot, fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb rákosi időket idéző döntést, de az már most kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Bájer Zsolt péntek este 6 órára tüntetést hirdetett az Európai Bizottság budapesti irodája elé. A publicista azt írta, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terror fenyegetettség árnyékában élni. Nem lehet összekeverni az illegális migránsokat azokkal, akik rendezett körülmények között utaznak egy másik országba dolgozni, az illegális határátlépés pedig nem emberi jog, hanem bűncselekmény, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Manilában, ahol Fülöp-szigeteki kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kifejtette, az illegális migráció tekintetében egyetértenek abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akarnak együtt élni. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről cseréltek eszmét. Donald Trump Jr. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének meghívására érkezett Magyarországra. Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja, valamint Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátorszövetség ügyvezetője Dél-Koreában az ország legnagyobb zöld energetikai és high-tech akkumulátoripari vállalatainak képviselőivel folytatott tárgyalásokat. A felek áttekintették az elektromos közlekedéshez kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi és európai helyzetét, az ágazat előtt álló kihívásokat és a dél-koreai magyar gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban 3-mal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágok többségében nőtt a termelés, ugyanakkor havi szinten a kibocsátás a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. Végül az időjárásról. Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik majd a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat már elő zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovoy énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Hédeskapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Project, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasidjak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett Koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgettek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Halálka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a muzsikás, a kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel, 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 14-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus kolléga Somogyi Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát Szent Jeromos fogalmazta meg a szeretetről. Nagyon találóan ő úgy fogalmazott, hogy a szeretet a lélek kenyere, és a szív mannája. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a vazulokat, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A név a Bazil név, régi magyar vazul formájából származik, a helyes kiejtése Vászol Vászolj volt. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a Véradók világnapja. Karl Steiner, fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas író, és egyben orvos is volt ő, az emberi vércsoportok felfedezője volt, és a születésének évfordulója apropóján tartjuk ma a Véradók világnapját. És érdekességként megemlít említettem, hogy a zászlónapja, vagyis a Flag Day is a mai, az Egyesült Államokban 1777 óta a hadsereg születésnapja. Nos, ezen érdekesség után pedig napköszöntő című műsorunk folytatásában tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélgetünk, a Látássérült Rehabilitációs Központ intézményvezetőjével, Gottfried Préterrel, valamint Németh Mária szakmai vezetőt is megkérdezzük. A műsort a Csillag.hu rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, és a várható időjárásról is ejtünk majd részletesen néhány szót, ebben segítségemre Rázsi András meteorológus lesz. A folytatásban I. és Gyula Szívem című költeményét is meghallgatjuk, a Napverse című kis műsorunkban a verset Sárosi Kinga színművésznő mondja majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban megismerjük a mai nap szentjének, egészen pontosan González Szent Péter hitvallónak az életét, hiszen az ő élettörténetéről beszél majd nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval várom Önöket, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a mai péntek reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen részletes műsorismertetés legközelebb majd 8 óra után néhány perccel mondok. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélget az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézményvezetőivel, Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel, Szász Anikó, a Csillag.hu rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tulajdonképpen kiket várnak? Tehát túl azon, hogy látássérült személyeket, én úgy tudom, hogy egyéneket is el tudnak helyezni, párokat, családokat, tehát gyermekes családokat, vagy akár még
vakvezető
kutyát is. Hát nyilván ez egy nagyon fontos momentum.
Igen. Az a célunk,
hogyan döntik el? Igazából erre vagyok kíváncsi, hogy aki megtalálja az elérhetőségeiket, elmegy Önökhöz, mi alapján nyerhet felvételt Önökhöz?
Egy kérelmet kell beadni a szükséges dokumentumokkal ellátva. Ezt követően egy komplex szükségletfelmérést végzünk. És ha a szükségletfelmérés eredménye azt mondja, hogy igen, jöhet tartósban lakásnyújtó intézménybe, tehát támogatott lakhatásba, akkor pedig felvételt nyer a kérelmező. Természetesen néznünk kell azt is, hogy itt egy jó közösség alakuljon ki, egy olyan sorstárs közösség, akik segítik egymást. Akik hasonló, de mégsem ugyanolyan problémával küzdenek. Én abból indulok ki, hogy Borsodobói Zemplén megyében, Vármegyében több mint 40 ezer fogyatékkal élő volt 2011-ben. A számuk folyamatosan nő. Egy 2016-os felmérés szerint, amit a Semmelweis Egyetem készített, statisztikailag kimutatták, hogy 4-6 ezer fő új látássérült van minden éven. Tehát azon személyek száma, akik kvázi jogosultak erre, akik igényelhetik az ilyen típusú ellátásokat, azok száma folyamatosan nő. Na most a szociális háló tartalmaz lyukakat. És a mi komplex és holisztikus szemléletünk, ez így lesz teljes valójában, hiszen van egy elemi rehabilitáció, ez kapcsolódik még egy lakhatási elhelyezés, ez ugyancsak hozzá kapcsolódik a támogató szolgálat, akik a nagyobb távútakban segítenek, a gondozónő segít a mindennapok nehézségének megoldásában. Egymást is tudják tanítani a lakóink.
Ezt köszönöm, illetve... hogy mondjam, mert megfogalmazódott bennem, hogy itt nem csak a szakemberek segítik, ugye a látássérülteket, ugye az imént Mártáról beszéltünk, hogy gyógypedagógus, rehabilitációs szakember, a fehérbottal való közlekedést tanítja, vagy akár a bráírást, vagy breírást, hogy gyakorlatilag kik még azok, akik segítik a bentlakókat, meg ugye az is nagyon fontos, hogy akinek jobb a látása, az segíti azt, aki kevésbé lát. Tehát itt az egymásnak a segítése is fontos lehet?
Én ezt így konkrétan nem merném egyértelműen kijelenteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát.
Mert hogy azt mondta, hogy fontos, hogy milyen közösség találkozik. Igen, nyilván ez más szempontból is értendő.
Kollégám Zoltán, ő fogja majd megmutatni nekünk, úgyhogy ő teljesen vak, ő fogja megmutatni nekünk, hogy a villanytűzhelyet hogyan jelöljük be, hogy látássérült is tudja használni a villanytűzhelyet.
Hát ő a leghitelesebb ebben a kérdésben, igen, azt gondolom.
Igen. Tehát ő segít nekünk, teljesen látóknak, hogy igen, hova milyen jelzést rakjunk, hogy az egyértelmű és balesetmentes legyen.
Márta azt mondta, amikor megtörtént ez a konferencia, hogy tulajdonképpen nagyon fontos tér az önellátás. Ugye az, aki el tudja magát látni valamilyen tekintetben, tehát el tud menni akár bevásárolni, meg tud magának főzni, mosni, nyilván egy kicsit akár lassabban, komótosabban, az úgy rendben van. Aki erre nem képes, az segítik. Aki megtanítható erre, az is arról szól az a folyamat, hogy egy idő után majd elengedik az ő kezét? Tehát már tud önállóan, életvitelszerűen élni?
Nagyon szeretnénk, ha így lenne. Tehát olyan lakókat is várunk, akik törekszenek erre a fajta önállóságra. Nem arra számítanak, hogy majd mindent eléjük teszünk és elkészítünk, hanem ők szeretnének, fontos nekik a saját önértékelésük szempontjából is az, hogy amit ő képes megcsinálni, azt ő akarja és meg is csinálja egyedül. Ebben a pedagógiai segítséget mindenképpen megadjuk. Nyilván látjuk azt, hogy kinek hol húzódnak a korlátok, amiket már nem tud átlépni, azokat nyilván segítünk, hogy azok ne legyenek olyan akadályok, amik hosszú távon problémát okoznak. Azért van a támogató szolgálat, tehát hogy aki tud önállóan közlekedni, az hajrá, akinek valamiért segíteni kell eljutni az orvoshoz, ott a támogató szolgálat, ott a kíséret, aki meg tudja főzni az ebédjét, az hajrá, hogyha ebben bizonyos dolgokban segítségre szorul, tanácsot kér, akkor azt ott vagyunk, és megadjuk azt a tanácsot, aki meg szeretne inkább rendelni egy pizzát, akkor annak otthon a lehetősége.
Annak is van egy folyamata, azt így is van. Meg kell tanulni, igen. Ugye? Az is egy tanulható folyamat.
Természetesen. Illetve azzal egészíteném ki a Márta által elmondottakat, hogy ez a lehetőség ad egy biztonsági kötelet. Uh-huh. Múlt héten keresett fel egy úriember, akinek folyamatosan romlik a látása. Jelenleg is látássérültekkel dolgozik az úriember, Debrecenből érkezett, és azt mondta, hogy neki gondolnia kell arra is, hogy mi lesz akkor, hogyha teljesen elveszíti a látását, mi lesz akkor, amikor a korából adódóan már nehezebben megy a közlekedés, nehezebben megy a mozgás. Élete közepén járó úriemberről beszélünk, de gondol a jövőre.
Igen, ez egy nagyon pozitív dolog, ugye? Múlva,
milyen lakhatási körülmények várhatóak 5-10-20 éven belül, és azért az a tudat, hogy igen, van egy biztos pont, ahova minden probléma esetén is van hova menni. Van egy otthon, egy biztonság, egy biztonságos környezet.
Ahol még szakmai segítséget is kap.
Ez megnyugvással tölti el.
Hát nyilván ez egy ideális eset, ugye, amikor, hát idézőjelben mondom, nyilván az ő látássérülésétől eltekintve, hogy ő készül erre. Igen. Mint az, aki mondjuk hirtelen kerül ilyen helyzetbe, ott azt gondolom, hogy például Ádám segítsége pszichológusként jobban kell, hogy hasznosuljon, vagy igénybe vehessék, hiszen azért amikor valaki hirtelen kerül ilyen helyzetbe, az biztos, hogy fontos lehet ezt ebben segíteni őt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk, nagyon elszaladt az időnk, az elemi rehabilitáció beszélgettünk a vendégeimmel, akik az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központból érkeztek, Gottfried Péter és Németh Márta. Jöjjenek máskor is, mert szerintem olyan téma, amiről mindig lehet és van értelme, és fontos beszélgetni. Köszönöm
nagyon szépen. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélgetett az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézmény vezetőjével Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az árvíz miatt bevezetett korlátozás a Sajó áradása miatt Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, a Sajókaza Aktelek szín összekötő út, a Sajókaza és a 26-os főút között az 1-es kilométernél, valamint a Muhi-Köröm összekötő út, ahol a 0 és a 2-es kilométer között van lezárás. Az M3-as autópályán Mezőkövest térségében felújítják a burkolatot a 128-as és 138-as kilométerek között, ahol a Vásárosnavény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a főváros felé 2 sávon, Vásárosnavény felé pedig 1 sávon halad. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya csomópontjának közelében burkolatot javítanak. Az M3-as irányában a 4-es és a 2-es kilométerek között csak egy sáv járható. A Tornyos-Németi felé vezető oldalt a 13-as és 22-es kilométerek között lezárták, felújítási munka miatt. A forgalmat az M3-as autópálya felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Gödöllő és Aszót között a 36-os kilométernél hídjavítás miatt lezárták a fél útpályát, a forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Hassányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sáverhúzással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométerek között, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között több szakaszon közműépítés és burkolatfelújítás miatt a félútpályát lezárták. Szarvaskő térségében a 24-es és 27-es kilométereknél javítják a burkolatot, félpályás lezárás van érvényben. A Sajó áradása miatt a Muhi és Köröm, valamint a Girincs és Sajószöget között közlekedő kompok nem üzemelnek. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, június 15-én szombaton 22 órától, június 16-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában pedig időjárás előrejelzés következik. Szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András, meteorológust. Szép jó reggelt kívánok neked, kedves András!
Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
És akkor szeretettel hallgatlak, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán. Mit ígérsz nekünk? Mik az előrelátások?
Hát, ahogy aztán szerintem a többi kollégám is beharangozta, jön az igazi nyár, jön az első igazi hőhullám most a hétvégén. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy már mostantól egyből 30 fok lesz a hőmérsékleti maximum, de minden esetre az utóbbi napoknak a változékonyságáról elmondható, hogy kicsit megnyugszik, úgy mondjuk megnyugszik az időjárásunk. Tehát még időnként talán megnyugszik a felhőzet is, nagyon pici valószínűséggel, tényleg csak nagyon pici valószínűséggel kisebb záporok, akár még a mai nap kialakulhatnak, de holnap már csökken, vagy szinte nulla felé közelít el, de ezeknek a valószínűsége, és hát egyre melegebbek lesznek majd a hőmérsékletek, a nappali maximumok, már itt Eger környékén is megközelítik a 30 fokot vasárnaptól.
A mai nap folyamán nem lesz szükségünk az esernyőre?
Hát legfeljebb egy átmeneti futózátor, de mire kinyitjuk az esernyőt, addig a talán vége is lesz, szóval nagyon nem kell, ne ez legyen a legfontosabb, amit előveszünk.
Hőmérsékletek tekintetében a mai nap folyamán mire számíthatunk? Már a 30 fok körüli hőmérsékletet megemlítetted a folytatásban, akkor kijelenthetjük, hogy megérkezik az igazi nyár.
Hát igen, de ma még azért nem, tehát ma még olyan 25 fok környékén maradnak a hőmérsékletek itt Észak-Magyarországon, mert persze attól is múlik, hogy az ember melyik részén tartózkodik majd.
Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést, találkozunk legközelebb jövő héten a Szent István Rádió hullámhosszain. Kellemes időtöltést és szép napot kívánok neked. Viszont hallásra!
Viszont kívánom, minden jót, szervusz, viszont hallásra!
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott. És ott vénül meg, ott lesz halott. És örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Íjés Gyula, szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Íjés Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő édesanyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népírók mozgalmának egyik vezető személyisége volt. 1937-től a Nyugat társszerkesztője. Annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője lett. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták. Később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az egy mondata zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol is számos kitüntetéssel ismerték el. És Gyula 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa. Az egyházi mozgalmak szolgáljanak, keressék Isten akaratát, és legyenek nyitottak másokra. A Szent Atya a Pápai Egyházi Akadémiához. Ösztönözzétek a párbeszédet, és védjétek meg a háború áldozatait. Irak. Kevés keresztény család tért vissza Moszulba 10 év után. Végtelen távlat. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 11. vasárnapra. Ferenc pápa, az egyházi mozgalmak szolgáljanak, keressék Isten akaratát, és legyenek nyitottak másokra. A Szent Atya csütörtökön reggel fogadta a Vatikánban a világi társulatok egyházi mozgalmak moderátorait, akik éves találkozójukon vesznek részt a világiak család és életdikasztérium szervezésében. A szinodalitás szűri át az egyház életét, amihez belső megtérés szükséges. Ne zárkózzanak be az egyházi mozgalmak saját csoportjukba, legyenek nyitottak a lélek jeleire, ismerjék fel Isten működését a másik emberben, főleg ha rászoruló. A pápa beszéd elején a találkozó témájához, a szinodalitáshoz fűzte gondolatait, amelynek folyamata akkor lesz sikeres, ha belső változás előzi meg.
Più volte ho ripetuto che il cammino sinodale richiede una conversione spirituale.
A Szent Atya azt szeretné, ha a szinodalitás a szinódus után is meghatározná az egyház tevékenységét, minden szinten, átszőve a hívek és a lelkipásztorok szívét. Felidézte, hogy míg a keleti egyház megtartotta a szinódus gyakorlatát, ez a latin egyházból elveszett. Szent VI. Pál a zsinat után hozta létre a püspöki szinódus titkárságát, nyitotta meg ezt az utat, ami most közel 60 év elteltével megjelent az egyház cselekvési módjában. Nem az a lényeg ezen a szinodalitásról szóló szinóduson, hogy ilyen vagy olyan problémát érinte, hanem a plébániákon, az egyházmegyékben zajló szinodális folyamata fontos, mutatott rá a pápa. A spirituális megtérést szem előtt tartva a Szent Atya megjelölt néhány szinodális erényt, amely az egyházi mozgalmaknak segítségükre lehet.
Pensare secondo Dio, superare ogni chiusura e coltivare l'umiltà.
Isten szerint való gondolkodás, a bezárkózás elkerülése és az alázat gyakorlása. Mit jelent Isten szerint gondolkodni? Félre kell tenni a pusztán emberi módon való gondolkodást, és minden egyes döntés, küldetés, szolgálat előtt föl kell tennünk magunknak a kérdést. Mit akar tőlem Isten ebben a pillanatban? Az, ami a fejünkben van, valóban Isten gondolata? Ne feledjük, hogy a szinodális út főszereplője nem mi vagyunk, hanem a Szentlélek. Tőle tanulhatjuk meg, hogyan halljuk meg Isten hangját egyénileg és közösségként is. Isten mindig nagyobb a mi elképzeléseinknél, csoportunk vagy mozgalmunk karizmájánál is. Ezért sose vegyük készpénznek, hogy mi rá vagyunk hangolódva Istenre, inkább igyekezzünk mindig felülemelkedni önmagunkon, és megtérni az Isten, nem pedig az emberek szerint való gondolkodásnak. Ez az első kihívás, fejtette ki beszédében a pápa. Az egyházi mozgalmak, világi társulatok tagjai óvakodjanak a bezárkózás kísértésétől.
Stiamo attenti, per favore, alla tentazione del cerchio chiuso.
Ezt a hibát az apostolok is elkövették az elején, mert az Úrtól kapott ajándékokat kiváltságként akarták őrizni. Ne hagyjuk, hogy a csoport pozícióját vagy presztízsét védelmezve bezárkózzunk, attól félve, hogy elveszítjük identitásunkat. Nyíljunk meg mások előtt. Vegyük észre, hogy a különbözőség lehetőséget rejt, nem pedig fenyegetést. Saját csoportunk, lelkiségünk segít, hogy Isten népével haladjunk. Ugyanakkor ne tekintsük kiváltságnak, mert különben félő, hogy ketrecbe zárjuk magunkat, figyelmeztetett Ferenc pápa. A szinodalitás ellenben azt kéri tőlünk, hogy lássunk túl saját kerítésünkön, vegyük észre Isten jelenlétét és működését az ismeretlen emberekben, az új lelkipásztori módokban, új küldetésekben. Nyitott szívvel hagyjuk, hogy megérintsen, megsebezzen mások hangja, tapasztalata és szenvedése. A harmadik követendő erény az alázat, mely nélkül nem létezhet valódi szinodalitás. Milyen szomorú, hencegő keresztényekkel találkozni, akik felvágnak, mert adott helyről érkező papok vagy világiak. Az alázat a kapu, a belső megtérés kezdete, magyarázta a Szent Atya. Tegyük föl magunknak a kérdést.
Ma io cosa cerco davvero nei rapporti con i miei fratelli di fede?
Mit keresek valójában a hittestvéreimmel való kapcsolatokban? Miért viszek előre bizonyos kezdeményezéseket az egyházban? És ha észrevesszük, hogy a büszkeség, a gőg rést ütött rajtunk, akkor kérjük a kegyelmet, hogy megtérjünk az alázatnak. Csak az alázatosak visznek végbe nagy dolgokat az egyházban, mert ők Isten szeretetére alapoznak, nem keresnek más elismerést. Csak az alázatos ember értékeli a másikat, fogadja el tanácsait, belső gazdagságát, nem saját magát, hanem a közösséget tolva előre. Az alázatos védi a szeretett közösséget az egyházban, elkerülve a töréseket, meghaladja a feszültségeket, képes félretenni saját kezdeményezéseit a közös projektek érdekében. Mindezt azért, mert a szolgálatban örömét leli, nem frusztrálja, nem tölti el haraggal. Tényleg nem lehet valóban minden szinten megélni a szinodalitást alázat nélkül. Az egyházi mozgalmak is a szolgálatért, nem önmagukért vannak. Saját karizmájukat az egyházi közösség távlatában éljék meg, ezáltal nagy lelkűen és értékesen járuljanak hozzá az evangelizáláshoz, buzdított végül Ferenc pápa.
A Szent Atya a Pápai Egyházi Akadémiához. Ösztönözzétek a párbeszédet, és védjétek meg a háború áldozatait. A Pápai Egyházi Akadémia 35 hallgatóját június 7-én pénteken audiencián fogadta Ferenc pápa. Megújította buzdítását, hogy a szentszék jövőbeli diplomatáit képezzék az Isten népéhez való közelségre, különösen a távoli missziós országokban, ami a spirituális világiasság erőteljes ellenszere. A darabokban vívott világháborút tekintve a pápa felidézte számos nuncius munkáját a konfliktus övezetekben, ahol elősegítik a vitában álló felek közötti párbeszédet és védelmezik az áldozatokat. Ferenc pápa június 7-én találkozott a Pápai Egyházi Akadémia 35 hallgatójával. Az intézmény több mint 3 évszázada képezi a szentszék diplomatáit. A papokat az akadémia elnöke Salvatore Pennacchio érsek, az ökonómus és tanulmányi prefektus Gabriel Viola prelátus, valamint a spirituális elöljáró Orlando Torres jezsuita atya kísérte el az audienciára. Az elnök, bemutatva a közösséget, külön kiemelte azt a 14 diákot, akik akadémiai képzésüket befejezve a következő hónapokban készülnek távozni a missziós évre. A pápa, miután meghallgatta állomás helyeiket, emlékeztetett arra a kérésére, amelyet 4 évvel ezelőtt az akadémia akkori elnökéhez, Joseph Marino érsekhez intézett. A Szentszék leendő diplomatáit Isten népéhez való közelségre képezzék, különösen a legtávolabbi missziós területeken. Ez, amellett, hogy pásztorként újjáéleszti a szívüket, erőteljes ellenszere lesz a spirituális világiasságnak, amelynek a diplomáciai szolgálat kiteheti őket. Ferenc pápa ezután azt tanácsolta minden diáknak, különösen a missziós évre távozóknak, hogy vigyék magukkal, olvassák és elmélkedjenek elődje 6. Pál Evangélii Nunciandi kezdetű apostoli buzdításáról, amely ma is aktuális. A beszélgetés során a hallgatók néhány kérdésétől felbuzdulva, Ferenc pápa elmondta, hogy mik a jellemzői az őt képviselni hivatott diplomatának a helyi egyházakban és a nemzetek családjában. A találkozó elején leírt közelség mellett szükség van ravasságra is, amit megkövetel egy nélkülözhetetlen és nehéz munka, és amelyet mindig jámborság kísér, vagyis az Úrral való intenzív kapcsolat. Az érintett témák közül nem hiányozhatott az utalás a darabokban vívott világháború kontextusára, amelyet még Európában is megélünk. Irak. Kevés keresztény család tért vissza Moszulba 10 év után. 10 évvel azután, hogy az úgynevezett iszlám állam végig söpört Irakon és Szírián, csak néhány keresztény család tért vissza otthonába, Moszul városába. Miután 10 évvel ezelőtt a vallási szélsőségesség és az erőszak miatt kénytelenek voltak elhagyni moszuli otthonaikat, nagyon kevés keresztény család tért haza. Amel Simon Nona, moszuli káld érsek szerint az 1200 keresztény család többsége elhagyta Moszul városát az úgynevezett iszlám állam által végrehajtott erőszak miatt. A Fidesz missziós hírügynökségnek adott interjújában az érsek elmondta, hogy papjaival a ninivei fensík falvaiban kerestek menedéket, például Kramlesben és Tilkifben a háború tetőpontja idején. A Szentléleknek szentelt templomunkat tolvajbandák rabolták ki, miközben a várost birtokba vette az úgynevezett iszlám állam. A közelben élő muzulmán családok azonban iszlamista milicistákat hívtak, akik közbeléptek és véget vetettek a fosztogatásnak, emlékeztetett Nona érsek. A keresztények tömegesen indultak el, miután az úgynevezett iszlám állam megjelölte otthonaikat, hogy kisajátítsák azokat. 2 apácát és 3 tinédzsert egy időre elraboltak a dzsihadisták. Aztán 2015. januárjában az úgynevezett iszlám állam katonái kiutasítottak Moszulból 10 idős káld és szír katolikus keresztényt, miután nem voltak hajlandók lemondani a kereszténységről és áttérni az iszlámra. 2015. júniusára az úgynevezett iszlám állam Irak 1/3 és Szíria csak nem felét ellenőrzése alá vonta. Fenyegette Líbiát, és több tucat fegyveres csoport tagja volt a Közel-Keleten és Afrikában. 2017-ben a fegyveresek hosszas csata után vereséget szenvedtek a maguk által kikiáltott iraki fővárosukban, Moszulban. Alkos káld püspöke Paul Tabit Mekko elmondta a Fidesz missziós hírügynökségnek, hogy szerinte a Moszulból elmenekült keresztények több mint 90%-a nem gondol a visszatérésre lelki fájdalma miatt. Sok keresztény úgy véli, hogy az úgynevezett iszlám állam által uralt időszak Moszulban a trauma időszaka volt, amely mély sebeket hagyott a városban, amelyet egykor a különböző vallású emberek együttélési helyének neveztek.
Végtelen távlat. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 11. vasárnapra.
Jézus előszeretettel tanít példabeszédekben, amelyeket különböző csoportokhoz intéz. Van, amikor nagyobb tömeghez beszél, de sokszor tudatosan egy kisebb csoporthoz, tanítványaihoz, a farizeusokhoz és az írástudókhoz. A példabeszéd a görög parabolé szó egyik jelentése, mélyebb értelemben szemléltetést is jelent. Szemléltetéseiben Jézus tükröt tart hallgatói elé, így bárki megértheti, aki elgondolkodik rajta, és van bátorsága szembenézni önmagával. Az évközi 11. vasárnap példabeszédének általános értelme az, hogy Isten országa úgy fejlődik bennem, mint a mag a földben. Az elvetett mag elvégzi munkáját minden ember lelkében. A példabeszédben Jézus sugallja, hogy valójában nem kell semmit tennem, hogy növekedjék, csak egyetlen egy dolgot. Engedem, és nem akadályozom, hogy ez a mag növekedjék bennem. Akár alszik az ember, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mennyire felháborító, ha mélyen szemlélem ezt a képet. Nem kell tennem semmit sem, csak hagynom, hogy megtörténjen. A kell szócskát felváltja a lehet. Annyit kell tennem, hogy megengedem a bennem is ott rejlő mag kicsirázását, szárba szökkenését, növekedését. Isten dolgozik bennem és velem. Felháborítóan hangzik ez egy olyan világban, ahol minden a tevékenységről szól, arról, hogy ki mit és mennyit tesz le az asztalra, és hogy ki mennyit szervezést tesz Isten országáért. Akkor nem kell tenni tényleg semmit? Tenni lehet, de először lenni kell. Benne lenni a létben. Benne lenni a Szentlélekben. Benne lenni és maradni Istenben. Kapcsolatban maradni a gazdánkkal. Engedni, hogy dolgozzon bennem. És azután, igen, csak ennek következményeként elindulni és tenni a dolgomat. Ha ez az alap nincs meg, akkor szétfeszíthetem magam, odadobhatom és bedobhatom magam. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem, olvassuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a szeretet himnuszban. Azt kell tenni, hogy nem kell tenni, de azt nagyon jól. Oda tenni magam élő kapcsolatban az Istennek, ahogy Jézus sugallja ebben a parabolában. Az évközi 11. vasárnap evangéliumának szemléltetésében. Isten jelenlétében elindul először bennem az isteni mag fejlődése, aztán szárba szökken, és telt szemek lesznek a kalászban, vagyis Istennel telített, teljes életet élek vele kapcsolatban. Ez pedig úgymond ráragad másokra is, és akkor úgy tettem meg mindent, hogy nem tettem semmit, és mégis ebben a semmiben benne van a minden. Isten nélkül mindent tett, semmit ér. Istennel mindent tett, mindent ér. S mindez nem egyszerre történik az egyénekben, nem egyforma tempóban fejlődik ki Isten országa. Van, akinek több időre van szüksége, van, akinek sok megpróbáltatáson kell keresztül mennie ahhoz, hogy megerősödjék. Van, akinek nem enged Isten túl sok próbát, mert tudja, az illető nem bírná ki. És mivel a fejlődés mindenkinél más, ezért nagyon kell figyelnem arra, ki milyen szinten áll, mielőtt bárkiről is ítéletet alkotnék. Van, akinek Istenről csak minimális tapasztalata van, sőt, még nem is találkozott azzal az Istennel, akit Jézus Krisztus mutat be az evangéliumokban. Az evangéliumok Isten képével való ismerkedés nélkül ugyanis nem tudok találkozni az igazi Istennel. Az igazi Isten Jézus Krisztus Istene. Ha más Istenben hiszek, vadhajtásokat termek, és életemmel is szörnyű képet mutatok másoknak, egy olyan Istenről, aki nem létezik, mert Jézus Krisztus Istene az egyetlen létező, igazi Isten. Minden más vadhajtás. Az aratás a végső elszámolás, számadás arról, hova fejlődtem. Amikor Jézus beszél hozzám, hagyjam, hogy az általa használt kép közel kerüljön lelkemhez és megérintsen. Nem biztos, hogy mindig kellemes ez az érintés, sőt, legtöbbször kellemetlen. Azonban ő rosszat nem akarhat. Tényleg hiszek neki?
Végtelen távlat. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 11. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben, hogy megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, és örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, és örök a nyár, nekem nem kell más. Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben, hogy megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, és örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, és örök a nyár, nekem nem kell már. Rajtad kívül nem kell más. A lelkemen ott ég ma is az a jel, amit első érintésed ég.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Thank you.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a túlzás eszközét alkalmazza a mai evangéliumban olvasott mondásainál, hogy kizökkentse hallgatóit megszokott gondolkodásukból. A szem kiválása és a kéz levágása kifejezéseket nem kell úgy értenünk, mintha Jézus öncsonkításra buzdítana bárkit is, hanem a bűn súlyosságát emelik ki. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az üdvösség mindennél fontosabb. Lelkünk üdvössége érdekében mindentől érdemes megszabadulnunk, ami akadályoz bennünket, és minden lelki eszközzel élnünk kell, ami az üdvösség felé segít minket. Isten felkínálja számunkra az örök élet nagy lehetőségét, de akaratunk ellenére nem kényszeríti ránk. Megmutatja nekünk Fia Jézus által az utat, amelyen eljuthatunk hozzá. A házasság értékéről tanítva Jézusnak egyértelműen az a szándéka, hogy a bűnre vezető út legelején megállítsa az embert. A bűn ugyanis nem mindjárt a cselekedetekkel, hanem a bűnös vágyjal kezdődik, amelyet újabb és újabb bűnös gondolatok követnek, majd pedig olyat tesz az ember, ami bűnnek minősül. Aki kitart a bűnben, és nem tesz meg mindent azért, hogy bűnös állapotából megszabaduljon, az a kárhozatra jut. A bűnnek tehát nem csupán evilági következményei lehetnek, hanem az a távolabbi hatása, hogy az üdvösséget teszi kockára az, aki kitart a bűnben. Megteszek-e mindent lelkem üdvössége érdekében?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 147-es számú énekének éneklésével kezdjük a Szent Misét, amelynek kezdősora így hangzik: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Majd ezt követően a Szent vagy Uram énekes könyv 143-as számú Előtted Jézusom leborulok kezdetű énekének éneklésével folytatjuk a Szent Misét, és befejezzük a Szent Misét az Éneklőegyház 140-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Úr Jézus, legszebb életút. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 147-es, a Szent vagy Uram énekes könyv 143-as és az Éneklőegyház 140-es számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.